És akkor, tehát a kerekasztal beszélgetés az egy olyan téma, ami kapcsolódik a konferenciáknak a gondolataihoz, az Zrínyi nyilvánvalóan Mivati Zrínyi hős volt. És én tulajdonképpen nem akartam itt pontatlanságot elkövetni, ezért egy olyan könyvből olvasnék egy kis részletet, ami a motivációt tartották a Homjáti Istvánnak a mondák könyve, ez a hun és magyar mondákat foglalja össze, és ebben van egy olyan rész, ami a szépező szárnyának az álma. Hallgasson meg, édesapám, különösen mondáltam az éjszaka, és szeretném tudni, hogy mit jelent. Fennjártam a felső világban, a tetejetlen fa lepedvejében. Ott egy napfényes tisztáson egy szép öreg ember vált rám, és így szólt hozzám. Szép mezőszárnya, neked tártos lelked van, és amikor megszülettél, megjósolták, hogy tele leszel meg majd kalamonával. Én már szép erős ifjúvel serdültél, most már kipróbálhatod az erődet. Olyan erős vagy, hogy kalamonát is legyőzöd majd. És visszaszerzheted az aranyszörű párát. Jól jegyezd meg, amit most mondok. Csak hősként érdemes élni a világon. De neked magadnak kell megtanulnod, hogyan lesz hősi az ember? Én azt nekem el nem árulhatom. Ezt mondott az öreg, és mire megszólalhattam volna, már el is tűnt. Szeretném, ha édesapám megfejteni az álmomat. És akkor beszélgetnek még, és akkor azt mondja az apja, hogy várjon még egy kicsit, még nem annyira erős. Én örömest várok, felelte szépező szárnya. De azt igen szeretném megtudni, hogyan lesz hősi az ember? Nem tudná ezt nekem megmondani, édesapám? Én az bizony magam sem tudom, édes gyermekem. Úgyhogy az előadókat szeretném megkérdezni. Mit jelent ma hősnek állni?
Azt kérem, hogy minden előadók röviden reagáljon, és utána a közönség.
Hősé válni biztosan nehéz ezen el kéne gondolkodni, és így első hozzászólóként erre most nem volt elég időm, de gyalogodni és csiszolódni kell, és ez a belső munkálkodás az, ami megnemesít bennünket. És én amivel zártam az előadásomat, csak azt tudom mondani, hogy megállni a három látszálon, az ma igen nagy kihívás. És mégis ez az út áll előttünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek arra rá kell ébrednie, vagy jó, ami előbb rájött, hogy ezt a belső utat magának kell végigjárnia, és mindenki a maga életében a maga hősévé kell, hogy váljon. Úgyhogy nem önmagát nézi, hanem az igazi megérkezés az az, amikor minden cselekedetünket úgy tudjuk tenni, hogy figyelembe vesszük a környezetünkre kivetülő hatását, vagyis nem álltunk és nem váltunk.
Hát ugye ebben a kontextusban a hős az vezetőt, a királyt jelent. És igazából a kérdés az, hogy mit jelent ma vezető. Na most erre megvan a társadalmi recept, nyertek a választások.
Én zene is fejezem.
De azért van egy olyan érzés, hogy nagyon jó ez a képviseleti demokrácia, mert négy évente megválasztjuk azokat a képviselőket, akik nem minket képviselnek. És ez minden, most már a legtöbb ilyen úgynevezett nyugati demokráciában egy kérdés. Ugyanakkor nagyon érdekes megnézni a törzsi társadalmat, hogy a magyar történeteknek, tanításoknak a társadalmait, ott azok a vezetők, akiknek erre képességük van. Nincs demokrácia, nincs szavazás. Meg erre például a legegyszerűbb példa, most nem szépmező szárnyát hozom fel, mert az ő hősévállás egy nagyon hosszú történet. Ez egy belsőség történet, ugye? Hanem tegyük föl, mondjuk, hogy van egy kicsi szibériai törzs, ez valóságos történet, aminek minden évben egy szigetre kell kimenni a tengeren át. És a tenger minden évben befagy, de nem mindenütt egyforma vastagon. Na most ez úgy néz ki, mint egy hófehér mező. Semmi nem látszik rajta, semmi nem mutatja azt, hogy hol van az az ösvény, ahol át lehet menni a szigetre. És át kell menni, mert a részszavasokat át kell vinni minden évben.
És a törzsnek van egy vezetője. Ez a vezető az egyetlen ember, aki tudja, hogy indulás, így megyünk. És nem szakadnak be a jégbe. Mert ha beszakadnak, mindjárt oda vesznek. Na most képzeljétek el ezt egy mai demokráciában. Ott van a vezetőkkel, ezt tudja, egyszer csak megszól a másik párt. Ellenzünk. Nem értünk egyet, mi inkább az útvonalat erre vinnénk, szavazunk. Történik egy szavazás. A szavazás úgy dönt, hogy hát igen, van egy kiegyezés a pártok között. Ez az eredeti útvonal nem jön, mert itt diktatúra van, hanem inkább menjünk erre. És elindulnak arra, és beszakadnak a jégbe, és mind oda vesznek. Na hát, én ennyit szerettem volna mondani.
Na, köszönöm, én ehhez húzni, fűzzék hozzá egy történetet a beszakadás végül. Ugye a buddhizmusban a hős nagyon konkrétan definiálva van, ugye ez a bodhisattva. Bodhisattva, ki a bodhisattva? Bodhisattva az, aki nagyon röviden egy szóval azt mondanánk, hogy aki önmagát győzi le. Önmagát győzi le, az a bodhisattva. Tehát a bodhisattva a szó maga, Bodhisattva, ugye ez tibeti nyelvből fordítva, Jangjuk Senpa, ez a hős jelent. Jangjuk az a megvilágosult tudat, Jangjuk Sen a megvilágosult tudat, és a Pa, a Pao, az pedig hős jelent. Tehát a megvilágosulás hőse. Ez a Bodhisattva. Most a Bodhisattva az, aki önmagán dolgozik, és fokozatosan eléri a 10. fokot, és utána a 11. fokot, amikor már tökéletesen megvilágosult Buddhává válik. Mi az, hogy a szükségesen tökéletesen megvilágosult Buddha, aki tényleg rátalál önmagára, és önmagának azokra a szavakkal, ki nem mondható, fogalmakkal, meg nem fogalmazható képességei, adottságaira, amelyek ugye bennünk mindannyiunkban bennünk vannak, de amelyeket mi még távolról sem ismerünk, illetve annak a kiáradásai, valahogy az egész életünk, tehát végül is minden az, hogy a dolog a szívünk, és az, hogy vérünk van, és hogy testünk van, és hogy élünk, és működik akár csak a szervezetünk is, ez mindennek a kiáradása, de ugye ezek nagyon halvány kiáradásai mindannak, ami még bennünk van. Nos, tehát a bodhisattva. Most egy ilyen bodhisattváról szeretnék mesélni a befagyott tó kapcsán. Volt egy jógi, egy ilyen bodhisattva jógi, aki a segédjével elvonult egyszer egy befagyott tó jegén egy szigetre meditálni, és vittek magukkal élelmet, mert tudták, hogy hát ugye jövőre megint be fog fagyni a tó, és akkor majd kijövünk. Egy évre elmegyünk meditálni, vittek magukkal egy évre élelmet, és akkor meditáltak. És akkor hát ott ugye meditáltak, és hát következő évben tó nem fagyott le. Hát akkor mit csinálunk? Hát akkor összekaparjuk még, amit ehető van. Ezt azt mondják, gyógyszüveket, amiket találtak a szigeten, stb. Hát majd akkor még egy évig kivírjuk. Hát kívül egy évig kivírták, de a tó akkor sem hagyott be. Ja, tehát a globális felmelegedés volt már akkor is, ezelőtt ez körülbelül 500 évvel volt. A lényeg az, hogy aztán megint nem hagyott be. És akkor már a déhalál fenyegette őket, és akkor ez a nagyon odaadó segédje van ennek a mesternek, azt megkérdezte a mestert, hogy mester, hát az a helyzet, hogy hát ugye ölni nem szabad, de mi lenne, hogyha te találnál itt a parton egy hullát, egy ember holttestet, hogy akkor abból ehetnél-e? És akkor a mester rányja azt mondja, hogy ne csináld. Ne csináld, megtiltotta neki, de csodája, a víz a partosodott egy szarvas tetemet. És és akkor azt ették egy évig, de mégsem fagyott be a tó. És akkor aztán nem tudtak mit csinálni, megettek már mindent, amit meg lehetett tenni, tényleg az én halászélén voltak, és akkor az történt, hogy csodák-csodája, egy csík van befagyott a tó, de csak egy csík van. És akkor mondta a mester, a tanítvány, hogy ez csak egy nagyon vékony ég, mit csinálj? És azt mondja, mert tovább gyere utána, de ne nézz hátra. És akkor elindult a mester, ment utána a tanítvány, és akkor nem állta meg, és akkor végül is már átértek, majdnem, a mester már átért, a tanítvány még nem is hátra nézett. Hátra nézett, és hát azt látta, hogy tündérek föltekerték a jeget, mint valami szőnyeget. Ja, és ahogy hátranézőről beleszakadt, és belefogyott a tóba, de hát a mester kihúzta őt, és akkor megmenekült, és akkor utána, hát még mindig nem volt mit enniük, és mit csinálunk, hát a tanítvány elindult kémkedni, és majd jött vissza, elkérdez a mester, ott van egy sátor, és oda megyek, majd élelmet kap kolbulni. Hát akkor a mester mondja neki, hogy oké, de nem mond, hogy a szigetről jövünk. És akkor persze a tanítvány elment, és akkor ugye fogadták a sátorba, honnan jössz ki vagy, hát ugye a semmi közepén volt a sátor, és akkor nem tudták elfogadni, hogy hát ő a semmiből jön, azt mondják, tolvaj vagy, és akkor jól megverték. Erről az egy tanítvány kigottyantott, hát honnan jövünk a szigetről. Hát akkor megint megverték jól a tanítványt, de végül is egy kis pásztor fiú jött, és elmesélte, hogy ő is látta, hogy a tündérek szalagján át tudott jönni ez a két ember, és akkor aztán nagy tisztelettel fogadták őket, és akkor ugye vendégül látták őket, és kérték az állásukat, és minden csodálatos sorásra végződött. Tehát ugye ez a hős, ezt hívják hősnek. Santi Déva mondja, az ennek a 8. századi nagy mester, mondja a művében, hogy akik külső ellenséggel küzdenek, azok csak hullákat ölnek meg. Az igazi ellenség az itt van bent, azt kell legyőzni. És ez a mi nyavajás kis énünk, a gyűlöletünk, a haragunk, a irigységünk, féltékenységünk és ennek a kaotikus eleje, ami az életünket jelenleg sajnos ugye hajtja. Tehát ez a belső ellenség, ez az ellenség és a hős, ezt győzi le.
Köszönjük szépen, nem felkotték teljes most, és már megbeszéltem, hogy a végén. Dr. Nindát a végén kérdezzük. Szóval...
Kicsit másképp közelíteném meg a helyzetet. Elmúlt néhány évtized teljesen átalakult a magyar társadalom egy másik rezsim alatt. Mindenki átérezhette. Ezt édesapám egyszer azt mondta, hogy valakinek a homlokára tetoválták a vörös csillagot, és a gondolataik ilyenek voltak, és hogy megváltoztatták az embereket. Én azt akarom elmondani, hogy valójában mégsem történt ez meg, mert valami oknál fogva, még középiskolás fiatalokként a Batyányok Mécsesnél, meg a szalagjátok a rendőrök elől, illetve a Csemgénygyénes nyomában lefoglaltuk a Magyar Televíziót a nép nevében. És mi annak a korszaknak voltunk elméletileg a termékei, de nem azt követtük, mint az a korszak. És erre akarom felhívni a figyelmet, hogy voltak, azt mondták, hogy kiesett két nemzedék a magyar nép életében, és ez nem igaz. Azok az emberek, akik, és visszatérnék a hős kérdésére, én az egyszerű ember irányából közelítem meg, aki az életet tovább viszi, a műveltséget, a kultúrát tovább viszi, a szemléletet, a becsületet, és az erkölcsöt tovább viszi, az a hős. És akkor engedjétek meg, hogy személyes dolgot osszak meg, a hőst úgy hívják, hogy Tőséri Lianna. Ő volt az édesanyám. Ő három iskolában taján éltek, és az édesanyám bezárt őket, amikor elment valahova, bezárt az épületbe. És a testvére játszottak vele, odakötözték egy székhez, telerakták szalmával, és felgyújtották. Ennek a következtében is súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyik jellemző égési sérülés az volt, hogy a három iskolában lévő kéz az így összezsugorodott, és abban az állapotában maradt egész életében. És mindenfajta egyéb más súlyos sérüléseket is szenvedett. Annyi, amikor megláttam, amikor kihozták a mentők a házból, akkor abban a pillanatban megőszült, hogy mit követett el. Ő az édesanyja 9 éves korában meghalt, és ő volt az, aki összes többi testvérét gondozta, és nevelt úgy, hogy idősebbek is voltak közöttük. És ebben az egy kezével nevelt fel bennünket, nem volt otthon még a hajló forgótársas mosógép sem. Egy kézzel mosott, egy kézzel főzött, és egy kézzel gondozta az állatokat, amelyek körülöttünk voltak. Ez szó szerint azt jelentett, hogy a tanicskának a ugye nem érte a másik kezével, nem is tudott vele fogni, ezért egy kötéllel hozzá között a csonka kicsi kezéhez, ami fájt, minden pillanatban fájt, hogyha hozzáért valaki, vagy megnyomta, és azzal tolta ki utána a Rubenidomra. Hát nagyon gyorsan megtanulta az ember, hogy mit jelent az, hogy valaki hős. És amikor a húgomnak művesekezelésre volt szüksége, akkor heti 3 alkalommal hordták be Budapestre, Nagy Tamizsi melletti kicsi faluból, hajnali 3:30-kor indultak, éjfélkor érkeztek, hogy a művesekezelés megtörtént. És amikor már ez nem volt elég, akkor ő adta a esélyét a lányának, hogy élhessen, és a lányától még 9 évvel tovább életett, és ahogy meghalt a lánya, egy év múlva meghalt ő is. És ahogy itt visszatérve, én gyerekkoromban úgy tanultam meg söpörni, hogy amikor kosaraztam, nagyon nagy baj volt, hogy nem csak egy kézzel csináltam, mindegy jobb kézzel, mert neki a jobb kézzel volt a jó. És a szemetes apátot én is a lábam közé szorítottam, úgy, hogy tőle láttam. És úgy söpörtem össze a szemetet, hogyha valami volt, hogy felkerüljön a lapátra. És hogy igazából megpróbálom megérteni az emberekkel, hogy azt értsük meg, hogy ezek a hétköznapi hősök, ezek itt van a körülöttünk, és nem hétköznapi, amit leraknak az asztalra. Nagy valószínűséggel néha egy hátból való kivonás talán könnyebb, mint végigcsinálni és végigküzdeni egy életet, de ő felnevelt 4 gyereket. És az, hogy most én, hogy például előbb beszélgethetünk, vagy van valamit, ahogy volt Magyarok Szövetsége, vagy Magyarok Országos Gyűlését szerveztünk, az ennek az asszonynak volt köszönhető. Tehát úgy kapták meg az emberek ezt az ajándékot. És én úgy gondolom, hogy akik így megerősítenek bennünket, ennyire eltökélté, elkötelezetté tesznek bennünket, azok a hősök. És tovább viszik az életet. És tovább viszik az erkölcsöt, a gondolatot, az élet, hogy élni akar az élet is, meg akarja mutatni magát. És itt van egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy most mi rosszabbra döntünk. Nem jó döntéseket hoztunk. De ha azt el tudjuk érni, hogy az élet mehet tovább, és a lehetősége meg lesz arra, hogy a jövő az megtalálja egy tökéletesen és felé vezető utat, akkor szinte már mindent megtettünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az önök szülei, nagyszülei, dédszülei között nagyon sok hős volt, és lehet, hogy nagyobb hősök, mint amit a történelemkönyvek megemlítenek.
Köszönöm szépen, én maradjunk a szabnánál egy rövid összefoglalással. Valami nagy hatományíró foglalkozott a változság hősiesség kérdésével, Szomszédtól kezdve Vinicius-on át, Basta, Montepopoli, Zingvítós is természetesen, úgyhogy most abban koncentráljunk arra, hogy Zingvítós miket gondolt a hősiességről. Nagyon érdekes, hogy talán azért, mert Zingvi költő is volt és katona is volt, sokkal érzékenyebben viszonyult az emberi lélekhez, a katona lélektanához, ha szabad ezt a kicsit nagyképű mondatot megfogalmaznom. Nos, ő különbséget tett a vakmerőség és a bátorság között. Ugye ismerjük a viccet a címe jogára, nyilván nem bakaló, hanem baknő, de nem akarom elpolyogni. Tehát ő azt mondta, hogy a vakmerő katona, a vakmerő parancsnok, a vakmerő katona érzet az nagyon veszélyes. Mert vakmerőségében, amit ő bátorságnak, hősieségnek hisz, hiányzik a felkészültség, hiányzik a megfrontoltság, hiányzik a helyzet átlátása, átgondolása, emiatt sokszor a vakmerőre, mint önmagát, mint pedig a rábízott embereket veszélybe sorolja. A bátor katona viszont pont az ellenkezője, aki felméri az adott szituációt, komoly felkészültséggel rendelkezik, hogy fel tudja mérni ezt a szituációt, ismeri a harc változásait, fel tudja használni a szerencse, mint egy nagyon fontos háborús faktor lehetőségét, és bátran, de megfordultan dönt, ezzel sokszor reménytelen helyzetben is maga javára tudja fordítani a helyzetet, és ami a legfontosabb, felelősségteljesen viselkedik a rábízott katonákkal. Na hát Zényivel azonosulva, ugye ez a mai konferencia rájuk fókuszál, Zényivel azonosulva én ezt gondolom, hogy ez egy fontos mutatója a hősiességnek, ő bátorságot teszek köszönöm.
Röviden fogalmaznék. Hős az, aki bármilyen elvért családjáért, hazájáért az életét áldozza, vagy áldozhatja, nem gondolkodik azon, hogy mennyi haszna származik ebből a közösségnek. Ha mindezt megteszi, akkor ő a hős, ahogy a gyerekeket megkérdezzük, hogy Dugonics Titus, mit mondana rá, amit tett, hiszen nem a harcot döntött el, hanem példát adott. Hős az, aki hajlandó lemondani mindenről, hogy a társait mentse. Éppen ezért nagyon sok hős úgy tűnik el a világból, hogy megítélik. Én szerintem Görgei Artúr az egyik legnagyobb magyar hős volt a történelmünkben, mert elviselte a hosszú életet, bántást, mert ő azért az igazságért, a élet elfogadásával adózott el sokszor nehezebb élni, mint meghalni valamiért. Én úgy gondolom, hogy a hősies élet több, mint a hősi halál.
Köszönöm. Én személyesen szeretném meg fogalmazni, mert én sok hős láttam a környezetemben. Például ez a kukoricaföldes kapálás, ez nekem azért tetszett, mert én is az Alföldről jöttem. Az én nagyapám például, amikor a kukoricaföldet fölvetette a gaz, akkor téltre ereszkedett, és ezeket az egymástól távolra levő kis palántákat kimentette a gazból. Láttam őt némán térdelni, és napokon keresztül ott mentette az életet. Ő is egy hős. Vagy az Emanini, akivel együtt élhettem, asszony létére, ami sorsot elviselt, nehézséget elviselt, és talán pont ez a nehézség adott neki ahhoz erőt, hogy olyan szeretettel forduljon mások iránt, mások felé, hogy megértse másoknak a szenvedését, és előttem ő az a példa, akinél, hát mondhatom, hogy nem láttam. Tehát olyan szeretett erővel tudott működni, hogy tud működni most is. Tehát mondjuk, hogy a hősökről beszélünk, akkor ők nekik talán örök életük van, tehát a mindenségben léteznek, és reméljük, hogy a mindenségben találkozunk velük.
Hát Bukincs Rájátszágnak sor szerintem megfogalmazta a hős Értem ennek azt a verzióját, amely azt gondolom, leginkább közelít a mi életünkben a hős fogalma, az a mi életünknek a határa, hogy kezdetén ott voltak az 56-os fiatalok, akik most még hősökként gondolom, ugye hős azért válik valaki, mert a körülmények olyanok, hogy egyszerűen aki akar állni, mondja ért az ügyét, akkor nem nagyon van más választása, akár vállalni kell a halált is, tehát, de nem gondolom, hogy bárki is az életét önként feláldozna, csak abban a szélsőséges helyzetben, amikor egyszerűen nem tud más tenni.
Igen, én is számolgattam, van egy régi mondás, ugye, hogy bemented egy embert, bemented a világot, miért megállték élethez az ember? Tehát teljesen életelhetnék magunkat, és akkor ez most az érzés, vagy sem. Azért kapjuk ezt a drága karosszériákat, ez a kis fizikai testünket, hogy vigyázzunk rá. Tehát innen is feszegetni kell a magát magzörökség vagy látosság kérdését, hogy egyáltalán, hogy koronként hogyan változik, hogy kit is tartunk hősnek, mire is van szükség abban a korszakban. Én úgy érzem, igazából, hogy spirituálisan gondolkodom jobban, hogy ez az egyik megváltás, ez nagyon is jelen van. És soha nem volt ilyen komoly dolog az, hogy tényleg mindenki saját maga, nézzen saját magába, és gondoljunk végig azt, hogy saját magát meg kell venni. Szó szerint milyen erkölcsök, milyen értékrendet képvisel, merre akar haladni, mert hogyha ő teljes úton tud élni, és saját magát megmenti, és ezt mindenki megteszi, akkor az egész közösség megúszta. Egy ítéleti megjegyzés Gandhira hivatkoznék. Nehéz ám ez az út. Én is járom, nyilván sokan járjuk, hogy nagyon szeretném a saját sorsom útját járni, és az igazi erkölcs és érték szerint az igaz úton vagy az úton. Tehát ez rengeteg kénkővel van kikövezve út közben. Hát itt a pokolra kell menni, ugye, aki győztes akar lenni. Ahogy ő is mondta, hogy ha szeretnél az utad járni, akkor először semmibe vesznek. Aztán kinevetnek. Aztán, amikor látják, hogy nem adott föl, akkor elkezdenek harcolni ellened. És ha mindezt kibírod, akkor jössz a végén, és győz van.
Szóval jöhet a terminál also our speakers, and I just would like to mention for him that the topic is what does it mean to be a hero today? It was a mystic dream of one of the Hungarian legendary ancestors who was dreaming about becoming a hero, and as a message he got that this is the only way to live the life properly, to become a hero, but he doesn't know what does it mean to be a hero and what does it mean to be a hero these days today.
Heroes are the people who try to save humanity from the enemies.
Tehát azok a hősök, akik megpróbálják az emberiséget megmenteni az ellenségektől.
And yeah, I think we can say maybe spiritual heroes, cultural heroes, political heroes, maybe they're different.
Tehát azt gondolom, hogy talán mondjuk azt, hogy a spirituális hősök, a kulturális hősök és a politikai hősök azok különbözőek.
And the spiritual hero, here, Lama Chupela.
A spirituális hős, itt van, Chupela Lama.
If we all think carefully, how a local Hungarian man can build us, how can the local Hungarian man can build a massive Buddhist center for all Hungarians?
Hát, hogyha jól elmondoljuk azt, hogy egy helyi magyar ember ekkora masszív óriási buddhista központot felépíteni minden magyar ember számára.
I consider him as a spiritual hero.
Úgyhogy én őt egy spirituális ősnek tekintem.
Today.
Ma.
And then maybe today the most important is the, in general speaking, political or cultural, we need more digital heroes.
És talán azt gondolom, hogy manapság kulturális és politikai szempontból nézve talán több digitális hősre van szükség.
Somebody smart, crazy.
Valaki, aki okos és őrült.
Egoistic.
Egoista.
Little bit autistic.
Egy kicsit autista.
Like Elon Musk.
Mint például Elon Musk.
Who was able to shake both Russian military and Chinese military.
Képes volt megrángatni úgy az orosz, mint a kínai katonaságot.
So hopefully in Hungary we will have this type of digital hero too.
Úgyhogy azt remélem, hogy Magyarországon ilyen típusú digitális hős is lesz.
The more heroes we have, the more freedom we have.
És azt is hallottuk, hogy minél több hősünk van, annál több, annál nagyobb a szabadságunk.
Thank you.
Thank you.
Thanks.
Okay, thank you. És akkor most a közönség a szó, hát, hogy én azt gondolom, hogy esetleg akinek van gondolata, például, hogy ki az igazi hős ma, vagy reagálni az elnökségnek, vagy az előadóknak a szavaira. Tehát ez nagyon fontos, és mindenkit kérek, hogy összehangolja a gondolat, egy szemben adjuk körbe a mikrofont, ha valaki esetleg passzol, hát passzol, hát gondolatok meg. Jó? Tehát, hogy meg szeretném kérni benneteket, hogy ha, de csak ha, tehát nem akarom erőszakosan, de bátorítani szeretném, hogy ez egy fontos dolog. Tehát például most mondok, van egy tanítvány, aki most 20-29 közötti fiatalember, ő gondolkod, hát az a fősök is sok pénzt keres. Mert ő néven nem keresem sokat, de azért tehát, hogy milyennek a mai korban az üzenetet, tehát én lehetne azt mondani, hogy ős az, aki gyermeket nevel, ős az, aki visszatovábbat vette, de hogy én nagyon örülnék, hogyha reagálnátok a gondolatokra. Bárki. Igen.
Én 56 éves volt vagyok, 38 évig voltam nővér. Akkor a professzor úr tudja, hogy az minden kórházban dolgozni és élni. Ő számomra az, aki kitart jóban, rosszban, és megpróbál tényleg magán, ugye hát minden, hogy a buddhizmus ugye az élesztem részüvé vált, és a sejtjeimet elépült ez a gondolkodás, megpróbál szívből magán tisztulni, hát nevesedni, ahogy a professzor úr szavával érjek, de ugye a Dhammacakkappa szavával érdem, hogy tisztulni, és gyakorlatilag így tud magán és az egész világon, univerzumon segíteni. Számomra ez a hős, a kitartás jóban hoztam ki a mindenten észre.
Köszönöm.
Valaki?
Egy kis bátorságot hagy adjunk ehhez a dologhoz. Ugye Tamás azzal kezdte, ami a Komjáti, tehát ami ugye a magyar mondákban szerepel, de ennek van egy sokkal, hogy mondjam, populárisabb formája, szívmező szárnyai elragadt született, de szívébe írva a gyönyörű üzenet. Élni a világon csak hősként érdemes, hallod? És ugye mondja tovább az énekes. De hogy élni a világon csak hősként érdemes. Vagyis az, hogy leélni ezt az életet, annak igazából csak úgy van értelme, hogyha azt úgy fejezhetjük be, hogy hősök voltunk, hogy megtettünk mindent, ami a tőlünk elvárható volt, és végigküzdöttük ezt az utat, és hogy a másik élet az nem való arra. Tehát arra nem szabad odadobni az életünket. És ugye úgy gondolom, mégiscsak a zenészek néha talán még
akart menni, hogy hát tudok biztatni valamit, hogy ezzel kapcsolatban meg tudja szólalni.
Odaadom a mikrofon, de úgy látom, van egy mikrofon fóbia is, egy több érkezőkkel, tehát bárki jól van megszólalni.
Polgárban egyik előadásában hallottam egy példát, amikor ő összehasonlította a Ószövetség és az Új Testamentum viselkedést egy olyan példázaton keresztül, amikor a sivatagban van egy adag víz, és az ketten vagyunk, és hát ez gyakorlatilag egy adagban. Tehát nem tudjuk megosztani, az egyensúly, az vázisig az ugye valahogy kezdeni kell azzal a vízzel. És ugye az Új Testamentumi formátum az teljesen egyértelmű, hogy meg kell szerezni a vizet a másiktól, és el kell jussunk oda. Tehát ez elég egyértelmű. A másikra viszont kicsit talán bonyolultabb a megoldás, mert ott ugye valahogy el kell jutnunk, és ott egyértelmű szinte ott is, ha mondjuk azt, hogy ő ezt a Káin és Ábel, illetve Unod és Magor példázottan mondta, Káin és Ábel esetében is egyértelmű, megoldás és Unodás Magor esetében is egyértelmű, hogy adjuk a vizet a másiknak, és mi pedig elbízunk a gondviselésre, Istenre ezt a feladatot. És ezért érdekes, hogy a hőségesség, amikor ugye tulajdonképpen a legszerte dolgok az életről mondunk le őként, és erre eszemlított egy példa, amit ugye számtalanszor van erre példa a magyar történelemben, ugye amikor többek között ugye az Rényi Miklós esetében is erre van szó, hogy őként lemond az életéről, és nem csak ők, hanem a többiek is, és számukra teljesen egyértelmű, hogy milyen személyiség szerint élik az életüket. Ez amikor ez megtörténik, nem olyan nagyon régen történt, ez meg egy elég, hát tulajdonképpen mondtam, ez egy szomorú példa, amikor látszólag értelmetlenül is meg kell ezt tennünk. Úgy, amikor nincsenek ilyen magasztos célok, mint egy Zrínyi esetében, vagy nagyon sok esetben kimutatható. Ott egy érdekes eset, pont most tudom, hiszen pont 9 évvel ezelőtt ott már pontosan napra, pontosan, tehát májusban, ugye talán Erős volt nevét mindenki ismeri. Talán kevésbé azt a Kis Péter nevű fiatalembert, aki az ő társa volt ebben az expedícióban, ahol végül is mind a ketten életüket adták. És talán a szituáció is talán kevés ismert, hiszen ott az történt, hogy jól emlékszem, hogy Erős volt, valamilyen úton módon bajba került. És ugye ott, ha jól tudom, nem egyszerre mennek, nem voltak egymással látótávolságban, megérkezett a táborba, és Péter is látott, hogy Erős volt, nincs ott. És ő visszament érte. És ugye ő is tért vissza. És ez utána hallgattam egy rádióadást, ahol egy hegymászó szakértő elmondta, hogy hát most ez is Péter teljesen felülőben volt, mert ilyen szituációban teljesen egyetlenül nem szólt visszamenni. Mert semmi esélye nem volt. Szó szerint nem 1%, nem 0,001, szó szerint 0% esélye volt arra, hogy ő is ilyen visszatérjen. Ennek ellenére, ennek a szervében ezt megtette, ahol tudta, hogy 27 éves fiatalember előtt az élet. És ő fogta és visszamegy Erős Zsolté, és nem tért vissza. És azzal tudatta, hogy ezért senki nem fogja őt hősnek tekinteni, mert legalábbis ez viszonylag hát nem a kategóriában, hogy ezt tulajdonképpen megjelenni, de mégiscsak ahol egy olyan kétközöpi példát mutatott erre, hogy a saját életét tudta, hogy abban a szituációban mi a dolga. És akkor tudjuk, hogy mi a dolgunk, és ezt megtesszük, és akár ilyen áron is, ilyen szélsőséges esetben, és ez már önmagában talán már tekinthető.
Köszönjük szépen. Itt is van. Ott az elkezdett valaki, vagy csak a kezed mozgott? Igen, van.
Nekem nagyon szimpatikus volt, vagy inspiráló az a történet, amikor Karmazal menekült Tibetből, és akkor fogadalmat tettek, hogy egyetlen lénynek sem fognak ártani a menekülésük során, ugye? És majdnem éhen haltak, majdnem megfagytak, voltak állatok, legyilkolhatták volna, hogy ugye ők bódhiszatvák, tehát hogy a világnak ilyen hatalmas hősök megmeneküljenek, úgyhogy mondjuk egy állat áldozatára, de nem tették, mert fontosabb volt számukra nem ártás. És én azt gondolom, hogy ebben is nyilvánul meg, hogy valaki igazi hős tud-e lenni. Nyilván nem csak ez, de a buddhizmusból ismerünk még ehhez hasonló történeteket, amikor Buddha ugye az oroszlánoknak adta a saját testét, hogy megmentse az nem, talán tigriseknek, kis tigriseknek adta a saját életét. Tehát, hogy egy másik lényeg, igen, önfeláldozás, de nem csak emberekért tudjuk önfeláldozni magunkat, hanem bármilyen állati, szellemi lényért is, mert hogy azonos, annyira tudunk azonosulni velük. És innentől kezdve a saját mindennapi szintünkön azt gondolom, hogy ott kezdődhet a hősiesség, hogyha megfogadtuk, hogy nem ártunk a szúnyognak, és amikor a szúnyog már 30-szor is megszúr, akkor is fogcsikorgatva valahogy a szúnyog élete a fontosabb, és nem az, hogy ez már kibírhatatlan ez a szúnyog, de nyilván vannak nehezebb helyzetek is, nem csak szúnyog, hanem kibírhatatlan szomszéd, kibírhatatlan kutya, vagy bármi ilyesmi, de hogyha a saját agressziónkon, vágyainkon ilyen módon fölül tudunk kerekedni, vagy a másik személye fontosabb, illetve belátjuk, hogy ha ártunk neki, azt éreztük saját bőrünkön, ez valahol a hősiességük, úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm. Van-e még hozzászólás, gondolat Isten?
Köszönöm szépen.
Próbálok az elején nagyon tömör és rövid lenni, tehát nekem az a hős, aki önmagáért indul el, de másokért érkezik meg. Ez mondjuk az eszenciája a dolognak. Láma Csaba rendszer elmesélte Csillaghegyen, kérdeztük tőle, hogy hogyan lett láma. És mondta, hogy hát attól, hogy valaki elvégzi a 3 éves elvonulást, még nem lesz láma. És akkor hát te hogy lettél láma? Hát nem ettől. De mitől lesz valaki láma? Hát a lámát a tanítványai teszik lámával. Jó, de elvégezted a 3 éves elvonulást, tanítványai nincsenek, szóval mégis akkor hogyan lettél láma? Arra akarok kitérni, hogy az önfeláldozásnak nagyon sokféle módja van. És mindenki, ti, ugye előadó, ki kell a saját területén, ezt mind megtette, hiszen azért ültök itt. És Lámosokkal akkor azt mondta, hogy engem felkért a mesterem, és én nem tehettem mást. Azaz megértette, hogy mi a feladat. És ugye, ha mindenki a saját életében, a saját területében megérti, a szellemi útban általában az ember úgy gondol, hogy mindenki magáért indul el, és a fejlődés útja az, hogy másokért érkezik meg. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük!
Hát a nevét!
Tessék!
The only job that is only in the job that is only for human.
Heroic jobs.
The only heroic job is being a doctor or a nurse. So because you save lives, and then the people can. They can do their things.
Szóval azt gondolom, hogy a hősies munka az, hogy valaki orvos vagy ápoló, mert így az életeket, emberi életeket tud megmenteni, és így ezek az emberek el tudják végezni a saját feladataikat, a saját dolgukat tudják tenni ezután.
Nagyon szépen köszönöm. Különösen Dr. Eda Fiának a hozzászólására minden gondolatot, és akkor el szeretném most mondani zárásul, mert úgy érzem, hogy még akarnánk folytatni, de majd egy következő alkalommal, illetve lát még a beszélgetni lehet a kármelyen. El szeretném mondani, hogy Szépmező Szárnya számára a Napkirály hogyan fejtette meg ezt a problémát. Szépmező Szárnyát a Kalamon első találkozása alkalmával alaposan helyrehagyta, mert ő megpróbálta megvédeni a szép délébában a testvérét attól, hogy ez a gonosz sárkány elrabolja. És Napkirály
legyőzte, elzavarta akkor ezt a gonoszt, és azt mondta szépen az összeállnának, tudok mindent róla, és tevédelem ezt a deddék délibábot. Megverekedtél a sárkánnyal, és szeretnél szárnyas kalipát. Tudnánk, már is igazi hős vagy, hiszen a gyengét vétel és az igazságért verekedtél. Úgyhogy igazából a lényeget talán mindannyian más módon, de azt fogalmaztuk meg, az, aki másokért él és az igazságért verekedik, az az igazi hős. És azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal még egyet szeretnék tulajdonképpen az zárás előtt mondani, hogy az igazi hősök, azok most nem biztos, hogy azok voltak, akik beszéltek, hanem azok, akik a termetben rendezték, akik a technikát biztosították, akik az ételfelajánlásokat tették. Tehát nagyon szeretném megköszönni különösen Martinának, Felének, Attilának, Csillának, Istvánnak, de az egész hangjának azt, hogy ezt a mai találkozást lehetővé tették, ők voltak az igazi hősök ezen a napon. Köszönjük szépen! Konferenciát bezárom, de reméljük, hogy majd lesz egy negyedik alkalom is. Köszönöm szépen!